kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elkövetkező hónapokban, amikor fokozódhatnak a társadalmi feszültségek, az evangéliumi értékrendünk alapján tartsuk távol magunktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzük meg a szeretetet, az igazság, a másik ember iránti tisztelet értékeit, áll a Történelmi Egyházak közös karácsonyi üzenetében. Arra hívjuk hívő közösségeink minden tagját és minden jó akaratú embert, hogy amikor nemzetünk jövőjéről dönt, akkor a család, az igazságosság, a szegényekkel való szolidaritás, a békesség és mindenki testi-lelki jólétének értékeit tartsa szem előtt, írta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa, valamint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus tanácsa. December első hetében tömegesen is elkezdődött a fenyőfák árusítása az alkalmi árusok utcai és piaci standjain, a vásárlók háromnegyede idén is a hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában, közölt az agroinform.hu portál az MT-vel. A lucfenyőért 5000, az ezüstfenyőért 7000, míg a Nordmannért 10000 forint körüli összeget kell fizetni méterenként. Egyes helyek árai között akár 10-15%-os eltérések is lehetnek, az árak leginkább a Nordmann fenyő esetében szóródnak. Idén a mezőgazdaság kibocsátása valamivel meghaladta a 4400 milliárd forintot, ami 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál. Az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője az Inforádióban elmondta, bár az agrárágazat csak alig 3-4%-kal járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményéhez, a klimatikus viszonyok változása miatt a mezőgazdaság teljesítménye az elmúlt években mindig rontotta a magyar növekedést. A gyenge kukorica és gyümölcstermés húzta le idén a szektort, ismertette Héja Csaba. Megérkezett az idejévre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem szállítmány is Paksra, így most 2028. novemberéig elegendő a készlet az atomerőmű működtetéséhez, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Facebook oldalán hozzátette, ezek szállítását idén is megnehezítette a geopolitikai helyzet és egyes európai országok elutasító magatartása, többször is módosítani kellett az útvonalat, légi és vasúti szállítást is igénybe kellett venni. Szlovákiával közösen kész jogi lépéseket tenni a magyar kormány, ha Brüsszelben jóvá hagyják az orosz energiaimportot tiltó uniós rendeletet, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, a két ország megsemmisítési indítvánnyal fordul majd az Európai Bírósághoz. Úgy fogalmazott, Brüsszel a héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt kitiltó rendeletet, amely ellehetetleníteni Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását. Orbán Viktor Isztambulba utazott, hogy Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel tárgyaljon, még az utazás előtt a Facebook oldalán arról írt, Brüsszel háborúra készül Oroszországgal. A Brüsszel által indított felfegyverkezési program kimondott célja, hogy az Unió 2030-ra készen álljon a háborúra, közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy szintén 2030 a gyorsított ukrán uniós tagfelvételi eljárás céldátuma. A miniszterelnök szerint ez egyenesen azt jelenti, hogy a jövő évi lehet az utolsó magyar választás, amikor még valóban dönteni lehet a háború és béke kérdésében. A törökországi tárgyalás négy fő pontja a gazdaság és kereskedelem, a migráció, a háború és az energia lesz, ismertette. Moszkva szerint az amerikai nemzetbiztonsági stratégia módosításai sokban megegyeznek az orosz elképzelésekkel, de a mély állam megakadályozhatja a végrehajtásukat. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára egy orosz televíziós műsorban azt emelte ki, a stratégiában Oroszország már nem közvetlen fenyegetésként szerepel. Jurij Uszavkov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója, ugyanebben a tévéműsorban azt mondta, Moszkva és Washington a hosszú távú rendezésen dolgozik, nincs szó fegyverszünetről. Hozzátette, Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök esetleges találkozójáról ezúttal nem volt szó. Hamarosan megkezdődhet a gázai tűzszünet második, az övezet jövőjét rendező szakasza, közölt az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a német kancellárral tartott közös tájékoztatót Jeruzsálemben. Bejelentette, ha a túszokat Izraelnek visszaadó szakasz lassan lezárul, miután már csak egy holttest található a gázai övezetben. Hozzátette, az újabb fázis lépéseit még ebben a hónapban megvitatja Donald Trump amerikai elnökkel. Friedrich Merz világossá tette, Németország ellenzi Cisjordánia bármilyen izraeli annektálását. Végül az időjárásról. Holnap majd napközben némileg csökken a felhőzet, javulnak a látási viszonyok, csapadék általában nem hullik, gyenge marad a szél. Főleg keleten végig borult maradhat az ég, illetve északkeleten a határ mentén lehet gyenge eső. A hőmérséklet kedden hajnalban 2-3, napközben 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu. A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió hétfői sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először gyors korcsolyával, majd egy sportvetélkedővel, az olimpiával, végül pedig a kazincbarcikai vízi komplexummal foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A dordrechti Short Track World Tour viadal és az olimpiai kvalifikációs sorozat utolsó napján biztossá vált, hogy a Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Moon Wonjun, Tiborz Dániel összetételű négyes férfi váltónk is ott lesz a vegyes váltó mellett a milánói téli olimpián. A fiúk a hollandokkal, az olaszokkal és a Liu testvérekkel felálló kínaiakkal állhattak oda a rajtvonalra az A-döntőben. A feladat pedig egyértelmű volt, áva kell maradni, és semmiképpen sem szabad olyan kontaktba belemenni, amelyik sárgalapos büntetést vonna maga után. Figyeltek is erre a mieink, akik higgadtan, nyugodtan korcsolyázva értek célba a negyedik helyen. Nógrádi Bencét, a csapattagját hallják.
Nagyon nehezen indult, mivel az előző évben nem sikerült olyan jól a váltó, és ezért a helyezésünk az ugye 12. volt, és ez alapján nagyon erős futamokat kaptunk ebbe az évbe. És hát nehezen indult ez a kvalifikáció, viszont én úgy érzem, hogy nem adtuk fel, és benne volt a csapatban az, hogy az a kitartás, az a mentális erő, és aztán a szerencse is mellénk állt, és csak összejött.
Most pedig a csapat másik tagját, Tiborz Dániát hallják.
Tényleg hullámvasút volt, és tényleg nehéz volt, viszont itt már Dordrechtben, amikor ugye az első nap kiderült, hogy bejutottunk az elődöntőbe, majd utána az elődöntőből tovább jutottunk az A-döntőbe, akkor ilyen hatalmas megkönnyebbülés tényleg, és egy nagyon jó érzés volt. Éreztük, hogy igen, az első két világkupán nem voltunk annyira jó, valami hiányzott így a csapatból, viszont már dancba is látszódott, hogy már az első futamon nagyon közel voltunk a továbbjutáshoz, és éreztük, hogy ez meg lehet egyébként, akár csoda nélkül is, de csodával még egyszerűbben. Úgyhogy bíztunk magunkba, és úgy mentünk fel a pályára, hogy meg kell tennünk mindent, magabiztosan kell versenyezni, és azt kell kikényszeríteni, hogy a többieknek kelljen előzni, többiek hibázzanak, és hát ez összejött, megcsináltuk, amit tudtunk, mi nem hibáztunk, egy futamba se, úgyhogy igen, összeállt minden, de mi is megtettünk mindent, amit tudtunk. Aki követte, az tudja, hogy most én az előző szezonban nem léptem jégre, volt egy nagyon hosszan elhúzódó csípősérülésem. Abba sem voltam biztos, hogy tudok még korizni, és hogy most ez összejött, és kint leszünk az olimpián, ez nagyon jó, nagyon sokat jelent. És érezzük, hogy közel vagyunk. Tudjuk, hogy hol van az a pont a váltóban, ami javítanunk kell, és most ezen a két hónap alatt, ami még most van az olimpiáig, ezen fogunk dolgozni, hogy ez minél jobb legyen, és minél jobb eredményt tudjuk az olimpián is elérni.
Tiborz Dániel beszélt a felkészülés további részéről is.
A legjobban talán arra kell odafigyelnünk, hogy mindenki egészséges legyen, és tudjunk edzeni, jó formában lenni. Hogy pontosan hogy fog kinézni, ezt még nem tudom, erről még nem beszéltünk, de valószínűleg rengeteget fogunk kerékpározni. Személy szerint remélem lesz egy kis idő a pihenésre is, de ennek még talán nem most van az ideje. Biztos sokat fogunk bicózni, sokat fogunk kondizni, szárazon edzeni. Aztán jöjjünk vissza, és a jégen folytatjuk. Még lesz egy Európa-bajnokság. Biztosan komolyan fogjuk még azt is venni, hiszen egy EB az azért mindig, ha az olimpia mellett talán kicsit el is törpül, de az EB is egy fontos verseny, az még egy nagyon jó verseny lesz arra, hogy megnézzük, hogy éppen hogy állunk, mit tudunk még változtatni a váltón, hol vannak a hibák, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen igazi főpróba lesz.
Elárulta azt is, megfogalmaztak-e valamilyen célt a téli olimpiára.
Ilyen még senkiben nincsen, hiszen ugye az egész szezont úgy kezdtük és úgy álltunk hozzá, hogy szeretnénk minél több pótát szerezni, a váltót valahogy kijuttatni. Ez most sikerült, szerintem ezt most kicsit hagyni kell, hogy megemészszük. és akkor most talán ez a két hét jó lesz arra, hogy végig gondoljuk, és megnézzük, hogy mit tudunk elérni.
Bánhidi Ákos szövetségi kapitány szerint a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázás továbbra is őrzi a helyét a világ élvonalában.
Rendkívül bonyolult a rendszer, amin keresztül az olimpiára kijutnak a versenyzők. Tudni kell, hogy az egyéni számok tekintetében a férfiaknál közel 90 induló, a hölgyeknél 60. És rögtön be is árazva a saját magunk helyzetét, ugye a legjobb eredményeinként 10-akárhanyadik 20. hely környékén, ami azt jelenti, és abból több is van, ugye jelen pillanatban 1500 és 1000-en mind a hölgyeknél, mind a férfiaknál két-két utazó pozíciónk van, a hölgyeknél még 500-on van egy, illetve ott nagyon közel van még egy magyar eredmény a lehetőséghez. Tehát, hogy itt eléggé stabilak a pozíciónk, magyarul úgy gondolom, hogy jelen pillanatban a magyar short track azt a helyét őrzi, hogy közvetlenül a legjobbak mögött tartózkodunk. És úgy gondolom, hogy azért nincs értelme, mondom, számolgatni, mert előfordulhatnak olyan eredmények, mint például a japán váltó, akikkel úgy gondolom abszolút egy szinten vagyunk rangsorolva, és a másik világon becsúsztak harmadik helyre. Tehát, hogy ilyen szempontból az ilyen jellegű ugrások nagy mértékben befolyásolják azt, hogy hogyan kavarodnak össze az eredmények.
Bánhidi Ákos beszélt az egyik legjobb versenyzőnkről, Jászapáti Petráról is, aki sajnos nem lehet ott Milánóban, hiszen keresztszalag szakadást szenvedett.
Természetesen, hál' Istennek folyamatosan, és ez rá jellemző módon, folyamatosan a környezetükben tartózkodik, és hát borzasztóan sajnálatos az ő kiesése, többször hangsúlyoztuk. Tehát ha ott van a női váltóban, akkor konkrétan éremre tudunk hajtani. Így úgy gondolom, hogy az a hatodik hely említésre került, az ugye egy pontszerző hely volna, és én úgy gondolom, hogy azzal nagyon meg kéne elégednünk, ha pontszerző helyen végezhetnének a hölgyek, aki jutnak az olimpiára. Ez Petra kiesésével nagyon erősen csorbult, borzasztóan sajnálom őt is, a szakállat is, a lányokat is, de ahogy mondtam, az ő személyiségére jellemző módon, ahol tud, ott van, és ahol tud, segít, és nagyon-nagyon sokat számít az ő jelenléte, még akkor is, hogyha nem tud föllépni a jégre.
Elárulta azt is, hogy mit vár a Dél-Koreából honosított hosszú távú versenyzőtől, Moon Won-chuntól.
Háromszoros olimpiai érmes. Ő volt az első ázsiai versenyző annak idején még Pyeongchangban, aki 1500 méteren dobogóra állhatott arról a kontinensről, és ráadásul nagyon fiatalon. Tehát ő egy világklasszis, tehát az minimum az 1500 a kulcstávja, ahol 9. lett, és körülbelül olyan 2,1 másodperc választja el a valószínűleg vala világűrben született amerikaitól, aki az utóbbi három évben földön túli eredményeket fut, de és akkor közéjük ékelődik még 7 versenyző ebben a 2 másodperc tekintetében. Kint lévő kollégáim, az edzők, illetve az elemzések azt mutatják, hogy főleg az első 2-300 méteren volt problémája, utána olyan köridőket jött, ami 4.-5. helyre tenné. És az 1000 méteres eredményen is meglátszott. Ez valószínűsíthetően annak köszönhető, hogy nem volt felvezető verseny a lábába, hiába annyira profi, és hiába annyira a világ élvonalhoz tartozik ő valójában, és én úgy gondolom, hogy joggal reménykedhetünk, hogy a második állomáson ezt a 4.-5. helyet a kulcstávján megfutja, onnan meg már tényleg csak egy lélegzetvétel az, hogy esetlegesen a legmerészebb álmainkat valóra váltsa, és a dobogó közelébe kerülhessen, ami természetesen nem egy lehetetlen feladat. Én remélem, hogy ezt a fajta ívet fogja befutni az ő szereplése.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Bánhidi Ákost, a Magyar Rövidpályás Gyorskorcsolya válogatott szövetségi kapitányát hallották. A Segítséggel Élők Nemzetközi Világnapja alkalmából rendeztek játékos sportvetélkedőt Debrecenben, a Hódos Imre rendezvénycsarnokban. A programot a Városi Szociális Szolgálat, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Mozgás Öröm Sportegyesület közösen szervezte. A kezdeményezés nem csak a fizikai aktivitást ösztönzi, hanem a társadalmi integrációt és a kölcsönös elfogadást is erősíti. Nagy Lajosnét, a Városi Szociális Szolgálat intézményvezetőjét hallják.
Az érzékenyítés és a közös együttműködés. Tehát, hogy tudjunk együttműködni, ugyanis a segítséggel élő embereknek arra van szükség, hogy ugyanúgy kezeljük őket, mint az épp társaikat, amiben segítségre szorulnak a segítsők, de amit el tudnak végezni, ők azt nagy örömmel elvégzik, és meg is tudják csinálni.
A programon a fogyatékossággal élők együtt mozoghattak és versenyezhettek debreceni élsportolókkal. Ez már a 22. hasonló verseny volt a városban. A sportvetélkedőn élsportolók is részt vettek, többek között a Deac kosárlabdázói, a DVSC kézilabdázói és focistái, valamint a debreceni sportiskola atlétái. A sportolók a fogyatékossággal élőkkel közösen alkottak csapatokat. A programon több mint 100 segítséggel élő vett részt. Széles Diannát, Debrecen alpolgármesterét hallják.
Azért tartjuk ezt fontosnak, mert ilyenkor az éppel élők látják azt, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeni egy-egy fogyatékkal élő embernek, és talán azt gondolom, hogy a mindennapokban utána tudnak érzékenyebben viszonyulni hozzájuk, ezért is tartom fontosnak, hogy mindig meghívunk iskolákat, lássák a fiatalok azt, hogy hogyan tudnak segíteni.
Kedves hallgatóink, Széles Diannát, Debrecen alpolgármesterét hallották. Rövidesen nyit a Kazincbarcikai vízi komplexum. A részletekről dr. Makkai Orsolyát, a Barcika Art Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Viszonylag az idő kerekét egy picit messzebbre kell visszagörgetni, amikor is megszülettek azok a elképzelések, hogy a csónakázó tó, mint helyszín, és ennek a környezete ugye a városvezetés számára egy kiemelt fejlesztési területté vált. És elkezdődött a gondolkodás. Ugye a régi strandot a Mátyás Király úton korábban ugye bezárta a város, illetve az üzemeltető. Annak okán, hogy ugye egy nagyon komoly modernizálásra volt szükség, nem voltak tiszták az üzemeltetési viszonyok, ez már te abszolút nem lett volna 21. századig, hogyha belekezdünk annak a fejlesztésében. És hát létrejött ugye Kazincbarcikán egy olyan sportklub, ahol a vízilabdások, illetve ugye az úszóink, a kis csemeték mind bekerültek, ez a KSK Delfin vízisportklub, és természetesen rendelkezésre áll ugye már évek óta egy olyan forrás, ugye a TAU forrás és a szövetségi pályáztatási rendszer, melynek keretében ugye az úszodák elkezdtek kinőni mindenhol Magyarországon. És még dr. Kemény Dénes vezette a vízilabda szövetséget, amikor is egyébként a Delfin egy önkormányzati nagyon jelentős önerő felhasználásával megpályázta a lehetőséget, hogy TAU forrás bevonásával létesülhessen egy ilyen létesítmény. Ugye a legfontosabb lakossági igény az már évek óta az, hogy legyen újra strand Kazincbarcikán. Amikor amellett döntött a városvezetés, hogy akkor megvalósítja ilyen formában, akkor alapvetően azt vettük figyelembe, hogy nem csak Kazincbarcikai önkormányzati forrásokat hogyan lehet bevonni. És ekkor került képbe ugye a Delfin és a vízilabda szövetség, illetve az országosan is működő ugye TAU rendszer, amelyben ugye a helyi vegyipari óriás jelentős szerepet vállalt, hiszen több milliárd forintnyi TAU forrása van ebben a létesítményben is. Tehát ez egy komplex fejlesztési koncepció, amit meg fog valósulni, és ennek az első állomása az, hogy a vízi komplexum hamarosan megnyitja kapuit, ezután következik a strand, de ahogy elmondtam, a komplexum tekintetében nagyon fontos volt a szövetség részéről is és a helyiek részéről is, hogy egy regionális központ tudjon itt kialakulni, hiszen tanúszodák, kisebb létesítmények vannak a környéken, de szabványméretű, akár nemzetközi versenyre is alkalmas helyszínek nem. Hát mi ezek lehetünk, úgyhogy természetesen a nyitást követően mindenkivel, akivel csak lehet, fel fogjuk venni a kapcsolatot, és már a megnyitó ünnepségre is nagyon sok olyan szakembert, szervezőt hívtunk, akik a következő években a nagy országos vagy nemzetközi versenyeket szervezik Magyarországon. Úgyhogy bízunk benne, hogy mi is helyszínei lehetünk ennek. A regionális központ egy fontos dolog volt, az is nagyon fontos volt, hogy Kazincbarcikán évek óta az önkormányzat, a tankerület és a Delfin vízisportklub együttműködik abban, hogy az iskolai úszás oktatást üzemeltesse. Jelenleg több mint 1500 gyerek óvodásokkal együtt vesz ebben részt. Az önkormányzat is finanszíroz néhány évfolyamot, illetve állami szinten is ugye az úszás oktatása mindennapos testnevelésnek a része, és ennek keretében nagyon-nagyon sok csemete megtanult már úszni, és ezt a programot természetesen szeretnénk tovább vinni. Ezért is került kialakításra 2 darab tanmedence változó vízmélységgel, hogy gyakorlatilag ezt a sok-sok gyereket, akik megfordulnak itt délelőttönként majd az új komplexumban, hogy őket teljes mértékben ki tudjuk szolgálni. És akkor ehhez kapcsolódott az, hogyha már későbbiekben lehet strand, akkor miért ne lehetne egy jó kis wellness, és miért ne hozhatnánk be olyan vendégeket is egy úszodába alapvetően, akik nem feltétlenül az úszás miatt érkeznek.
Makkai Orsolya azt is elárulta, mi valósult meg az eddig befejezett két ütem alatt.
A Finaszabványú 50 méteres medence, kettő tanmedence, aminek változó a vízmélysége. Itt sokkal nagyobb befogadó képességre volt szükség a sok gyerkőc miatt, akik akár tanfolyam, vagy akár úszásoktatás, iskolai rendszerű úszásoktatásban vesznek részt. A wellness és spa, hogyha lehet így fogalmazni, részlegen többféle szaunánk van. Van infraszauna, van kettő finszaunánk, az egyik egy kisebb létszámú, nagyjából 10 fős, a másik közel 40 fős szauna, tehát itt akár szauna szeánszokat is lehet tartani, és gyönyörű kilátás nyílik az Ebecki tetőre, hogyha valaki levegőzik egy jót a szaunázást követően. A masszázs szolgáltatásoknak helyet adó, vagy éppen orvosi szolgáltatásoknak helyet adó kiszolgáló helységeink és kezelő helységeink is vannak. Van egy ülő és egy pezsgő medencénk a wellness részlegben, és én azt gondolom az egyik legkedveltebb wellness szolgáltatás a nedves gőz, vagy gőzkabin, ki hogy nevezi. Ez is egy nagyon jó dolog, ez is megtalálható oldalán, és tényleg csodálatos kilátás nyílik szinte mindenhonnan az épületből. És nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ugye odakint egy 33 méteres medence tavasztól majd fogja várni a közönséget, és ebből lépünk majd tovább gyakorlatilag, és ebből lehet majd arról beszélnünk, hogy strand is megvalósul Kazincbarcikán. Mindemellett van egy nagyon szép rendezvénytermünk, egy közel 200 fős rendezvényterem, kialakítottunk egy kis kondiszobát és egy gyermekvilágot is, abból a célból, hogyha a szülők előzetesen regisztrálnak, akkor el tudnak jönni ugye létesítménybe úszni, szaunázni, vagy egy kicsikét pihenni, hogy közben a gyerkőcre szakemberek vigyáznak, ugyanis óvónénikkel készülünk, hogy ők lesznek a kolorcsepp gyerekvilág gyerekmegőrzői. Szeretnénk megtölteni természetesen a rendezvénytermet, nem az a cél, hogy a kulturális központjaink találhozzuk innen a közönséget, többnyire sportos és vizes rendezvényekben gondolkodunk, de ez a terem alkalmas lehet arra is, hogy akár fitness órákat tartsanak itt szakemberek, úgyhogy erre is nyitottak vagyunk, és biztos vagy benne, hogy fitbarcik órákat is fognak majd tartani az edzőink.
Beszélt a strandfejlesztésről is.
A jövőben itt tervez a strandkoncepció valószínűleg több ütemben, hiszen ugye jelenleg pályázati források erre nem állnak rendelkezésre. Úgyhogy azért is fontos, hogy mindig emlegessük azt, és említsük azt, hogy ez biztos, hogy több ütembe fog tudni megvalósulni. Mi azt szeretnénk, hogy a Color City koncepcióba élő, nagyon különleges turisztikai attrakció valósulhasson meg majd a legvégén, mint strand és mint vízi komplexum és a környező területek. De tényleg nagyon fontos hangsúlyozni, hogy erre jelenleg sem állami, sem Európai Uniós források nincsenek, úgyhogy gyakorlatilag ezt a városnak kell tudnia kigazdálkodni, amiről ma éppen pontosan nagyon-nagyon nehéz beszélnünk, hiszen még mindig azzal küzdünk, hogy a versenyképes járásokkal kapcsolatban a kormányzati elvonások ugye majd mennyire fogják sújtani, vagy mennyire nem fogják sújtani Kazincbarcikán, szóval ez elég nehéz tervezni, de ugye a képviselőtestület döntött arról, hogy gyakorlatilag az első pénzösszeget, vagy az első forrás összeget azt allokálja ugye első körben a Delfinvízi Sportklubnál, valószínűleg ő lesz a beruházó a jövőben a strand tekintetében is, tehát ott egy nagyságrendileg kicsivel több mint 1 milliárd forintot már ugye erről döntött a grémium, és ezekből megkezdhetjük a geofizikai felméréseket. Fontos, hogy esetleg találjunk vizet a környezetünkben, akár hideg, akár meleg vizet, de ugye ezt nagyon komoly mérések és tanulmányok előzik meg, és dolgozunk egyébként akár külső szakemberekkel is a Fürdőszövetségből, vagy nagyobb strandok, úszodák üzemeltetőivel együtt szeretnénk kidolgozni egy végleges koncepciót, amit aztán ütemekre bontunk. Én azt gondolom, hogy ahogy látszik ez a vízi komplexum, hogy hogyan néz ki, a strandnak is ezért hasonló színvonalat kell adjunk. Szerintem nekünk mindig magasak voltak az elvárásaink, és mindig szeretett Kazincbarcika egy kicsit előrébb járni, mint mások, vagy valami újat hozni, újdonságot hozni. Én azt gondolom, hogy ezt a városlakók is elvárják a városvezetéstől és az itt dolgozóktól is, hogy valami kis újdonság azért legyen benne, vagy különlegesség, ami által ide lehet csalogatni másokat is.
Kedves hallgatóink, dr. Makkai Orsolyát, a Barcika Art Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét hallották. Kemény Dénes, az olimpiai bajnok vízilabda válogatott volt szövetségi kapitánya látogatott a napokban a Kazincbarcikai vízi komplexumban, ahol országosan is kiemelkedő, példamutató fejlesztésként méltatta a létesítményt, különösen annak közösségi funkcióit és a helyi fiatalok számára nyíló sportolási lehetőségeket. Most őt hallják.
Ez annyira ideális helyszín, hogy nem is tudom most itt hirtelen, talán a Duna Arénán kívül nem is látom vetélytársát az országban. Én jó néhány újúszodában voltam, nem azt mondom az összesben, de sokban. Először is gyönyörű helyen van, úgy látom, hogy itt van egy rekreációs park a közelben. Tehát egy olyan részen van, ráadásul van egy nyitott medence, ami hogyha esetleg valakinek nem lenne izgalmas a dolog ősztől tavaszig, amikor a fedett medencéket lehet használni. Nyáron először strandolóként, aztán legközelebb esetleg mondjuk, amikor záróra van, és mennek be a bele egykorú 10-12 éves palánták a vízbe, és elkezdik a labdát dobálni egymást fejbe, jókat nevetnek, stb., akkor lehet, hogy neki is meg fog fordulni a fejébe, de jöjjön. Tehát ez egy nagyon jó olyan komplexum, ami minden lehetőséget megad arra, mondom, hogy egy mágnes legyen. A víz az egy fantasztikus közegünk. Tulajdonképpen a halakét csak mi is használjuk. Én nagyon örülök. Ráadásul ugye volt szerencsém az egész projekt indításánál még elnökként ezt támogatni, ehhez asszisztálni, és le a kalappal itt a városvezetés meg a klubvezetés előtt, hogy ezt végig tudta csinálni az összes harcot, és most ugye röviden belül átadásra is fog kerülni. Az, hogy nyitott és fedett egyszerre átadásra kerül. Az, hogy van a különböző méretű tanmedencék, ami azt jelenti, hogy különböző korosztályok, különböző tudásszinteknek kiszolgálása. Az, hogy van annyi wellness, hogy ide jön a család wellnessezni, de aztán rájön, hogy ide lehet jönni úszni is. Vagy aki ide jön úszni, esetleg a hétvégén, amikor mindenki fáradt, akkor jönnek a wellnessbe. Tehát az a komplexitás, ami van, ott előbb is mondtam, az mindenképpen egy olyan vonzerő lesz, hogy ez szerintem itt rövid időmmel az lesz a probléma, hogy hova bővüljön majd az úszoda. Mi egyszerűt edzettünk a válogatottal, és hát nagy dolognak számított a városban, mert azért a vízilabda válogatott erre nem nagyon járt, mert nem volt igazából vízilabda élet. Ez egy nagy lehetőség arra, hogy az elkezdődjön. Ugye Borsod megyében azért számottevő a vízilabda, jó néhány településen, nem csak Miskolcon van komoly vízilabda, nagyon hamar meg kell találni azt a fiatal, ambiciózus edzőt, aki a következő 50 évre itt mágnesként vonzza a gyerekeket, mert a piramis ugye az arról szól, hogy az alja nagy, az alja széles, az alja stabil, és az sok-sok gyerek, és hogyha élmény lesz nekik, hogyha jó vízilabdázók lesznek, az direkt, az tiszta haszon, de leginkább valahol tartoznak, ide fognak járni, másnap várják őket a galeribe, a haverok, a brancsba, és nem lehet hiányozni, egészségesek lesznek, és esetleg még válogatott játékosok is, az már csak a plusz, de azt gondolom, hogy bizony minden szempontból egy embert formáló, gyerekből embert formáló, elég a hölgyek véleményére gondolni, amikor Margit szigeten a lelátó fele nő. Azt tanácsolom, hogy amennyit a város ki tud magából dolgozni szakembereket, azt tegye meg, akár úgy, hogy valakinek kedve van, érzéke van, és elvégzi a szükséges tanulmányokat, hogy jó úszó vízilabdaedző legyen, akár importáljanak jó szakembereket. Hát a gyerekeknek meg azt, hogy sok sportágat ki lehet próbálni, azért a legegészségesebb a víz, mert ugyanaz az erőfeszítés, az ember vízbe tesz, az ízületeket kíméli, ugyanakkor a nemes szerveket megterheli, és hosszú távon, függetlenül attól, hogy milyen a sporteredmények, hosszú távon sokkal egészségesebb ez az ember. Ez kicsit azt mondom ehhez, ami egyébként majd az idejáró fürdőzőknek, hobbiúszóknak is fontos, hogy inkább a úszodajegyre vagy a havi tagsági bérletre költsük a pénzünket, mint a patikában.
Kemény Dénest, az olimpiai bajnok vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. További jó vételt és kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kriston Tamás nevében is. A bemondót Bércesi Andrást hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Miskolcon hivatalosan is elindult az idei adventi villamos, amely már az első napon sok érdeklődőt vonzott. A különleges jármű ünnepi díszkivilágítást és karácsonyi dekorációt kapott, így idén is a város egyik legnépszerűbb attrakciójának ígérkezik. A menetrend szerint a villamos minden nap a kora esti óráktól közlekedik. A szervezők azt ígérik, hogy a hangulatot idén még több fény és zenei kíséret teszi különlegessé. A járaton ajándékfotózásra és közös képekre is lesz lehetőség a díszített kocsiban. Az adventi villamos egészen az ünnepek végéig közlekedik, várva a családokat és az ünnepre hangolódó utasokat. A részletekről Gadnai Bodnár Évát, a Miskolcváros Közlekedés ZRT vezérigazgatóját hallják.
Az első adventi villamos 2012-ben indult útjára Miskolcon, akkor egy másik tátraszerelvényt öltöztettünk még fel ünnepi díszbe, és 2013-tól igazából a 202-es tátra villamos az, amelyik a miskolci nagybetűs adventi villamos. Nyilván minden évben megújul, egy picit más, és hát a kollégák újabbnál újabb ötletekkel bombázva próbálják az utazó közönségnek a szívét elnyerni ezzel a villamossal. Először csak arra gondoltunk, hogy itt is legyen egy kivilágított ünnepi jármű, és nem is gondoltuk ezt annyira túl, bár az első évben mi már eltértünk a más nagyvárosok szokásaitól, hiszen az első évben is feldíszítettük egy picikét a villamosnak a belsejét. Aztán ugye ez évről évre kicsit több lett és egy picit változott, de az első évben valóban csak annyi volt a szándékunk, hogy legyen egy kivilágított karácsonyi villamos a Miskolcnak is, ugyanúgy, ahogy például a fényvillamos Budapesten. Egy stabil 15-20 fős csapat dolgozik rajta, de hozzá kell azt is tenni, hogy valamilyen szinten minden kolléga hozzájárul ahhoz, hogy ez a villamos megvalósulhasson, hiszen akár a takarítók, akár azok a kollégák, akik többletfeladatot vállalnak, vagy látnak el azért, hogy ide tudjuk összpontosítani a munkaerőt, amikor szükséges a villamos kialakítása. Tehát én úgy gondolom, hogy egy picit minden MVK-s hozzátesz ennek a villamos mostnak az értékéhez, de a stabil maga, aki valóban ezzel foglalkozik és dolgozik, az egy 15-20 fő. Mi magunk azt tapasztaljuk, hogy az első években a villamos az MVK ZRT adventi villamosa volt, és az elmúlt évek során Miskolc adventi villamosává nőtte ki magát, azt követően szerintem kimondhatjuk, hogy az ország adventi villamosa lett, persze minden nagyvárosban megjelennek már ezek a kivilágított járművek, viszont bátran mondhatjuk azt, hogy az adventi villamos az tényleg Miskolcon a legnépszerűbb, és nagyon szeretik a miskolci lakosok is, de semmi nem bizonyítja jobban, hogy évről évre elnyeri az Európa legszebb villamosa címet, és valóban igaz az is, hogy nagyon sok turista érkezik azért Miskolcvárosra, hogy ezt a villamost megtekintse. Ez olyannyira igaz, hogy sokszor már augusztus-szeptemberben kapjuk a szállásadó portáloktól a megkeresést, hogy vajon lesz-e adventi villamos, mert foglalásuk van függőben.
Csüréné Ficsura Andrea, a Miskolcváros Közlekedés ZRT ügyfélkapcsolati és értékesítési osztályvezetője az adventi villamos elkészítésének menetéről beszél.
Nekem a személyes kedvencem a tavalyi Csipke Rózsika adventi villamos volt, de nyilván a legelsők is, amiket együtt díszítettünk, a faházikútól kezdve az erdős villamos, a mézes kalács, aminek tényleg a belsejében nem csak Gombóc Artúr, hanem tényleg számos mesefigura megújult, és tényleg azok voltak nagyon aranyosak ezekben, amikor a legelején úgy készítettük, hogy tényleg mi készítettünk minden díszt, tehát mi mentünk el megvásárolni, mi szerkesztettük össze Éva töltött káposztát főzött, és otthon is azt tettük közösen a műhelyben, miközben készült a villamos, és igen, sokszor ez annyira tényleg utolsó pillanatokig készült szívvel lélekkel, hogy ilyen vasárnap délben elkészültünk, és akkor délután meg útnak indult. Ez egy hosszú folyamat szokott lenni, mindig elmondjuk, hogy a múzeumok éjszakáján állunk azzal, amivel lezárul az első fél év, és hogy utána kezdődik az adventi villamos. És először tényleg mindig csak ötletelgetünk, képeket gyűjtünk, hogy mi az, amit nagyon szeretnénk, és általában szeptemberre így letisztázzuk, hogy két variáció, két ötlet az, amit megpróbálunk kidolgozni. Abból készül általában egy külső látványterv, és amikor azt látjuk, akkor szoktuk azt mondani, hogy akkor vagy az egyik, vagy a másik. Amikor már eldöntöttük, hogy mi lesz a villamos tematikája, és elérhető végre a webáruházak, online boltok, vagy a hagyományos boltok kínálatában a karácsonyi díszek, akkor kezdjük összeállítani, hogy mi az, amit tényleg meg tudunk valósítani, mert ötletünk az mindig ezer meg egy van, de ugye mindig meg kell várnunk azt az időszakot, amikor ezek a karácsonyi díszek elérhetőek, és akkor ezekből tudunk csemegézni. Most már olyan téren szerencsések vagyunk, hogy ugye tudunk külsősök segítségét is kérni egy dekoráció tekintetében, tehát nem kell minden apróságra esetleg így nekünk figyelni, de nyilván mindent egyeztetve így el tudjuk készíteni a villamost.
A Gyöngyösi Bugátpál Kórházban a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum irányításával ismét elindul az egyéves intenzív ápoló képzés 2026. januárjában, melynek célja, hogy jól képzett, azonnal alkalmazható szakembereket biztosítson a térség egészségügyi intézményeinek. Az első kurzus rövidesen végez, és már munkába is állnak. A részletekről dr. Assani Omárt, a Gyöngyösi Bugátpál Kórház főigazgatóját, és Milibák Veres Erikát, a Hevesvár megyei szakképzési centrum főigazgatóját Fekete Gábor kérdezte.
Hát már egy év majdnem eltelt. 2025. január 20-án csengettek be, és most már lassan végeznek. Ám az is igaz, hogy az újabb csapat meg már sorban áll. Most erről fogunk beszélgetni, akkor főigazgató urat kérném elsőként arról, hogy hogyan értékeli az elmúlt egy éves képzést, amely lassan egy hónap, másfél hónap múlva a végéhez ér.
2026. január 19-én csöngetnek ki, úgyhogy óriási büszkeséggel tölt az, hogy ilyen szépen alakult az egész történet. Nagyon sok köszönettel tartozok sok embernek, főigazgatóasszonynak, Főispán úrnak, országgyűlési képviselő úrnak, munkatársaim, doktorok, nővérek, vezető munkatársaimnak, és nem utolsó sorban a tanulóknak. Csodálatos csapat jött össze, nagyon lelkesek, szívják magukba ezt a tudást, és azt gondolom, nem sokára nagyon jó szakemberek lesznek belőlük, ugyanis igaz, hogy alapápolás tanulnak, de lehetőségük lesz majd a későbbiekben a kórházban elhelyezkedve, vagy bárhol, bármelyik kórházban továbbképésre.
Ugye felnőtteknek indult a munkaügyi központ által, lehetett jelentkezni erre a képzésre, és ön akkor mondta, hogy hát nagyon reméli, hogy sikeres, és most úgy ítéljük meg, hogy igen. Ön hogy lát, hogy nézi vissza ezt az elmúlt egy évet, hogy ítéli meg?
Igazolódtak az elvárások, és itt én most már a remény szót a hit szóra cserélném, tehát én azt gondolom, hogy mindannyian hittünk abban, amit elkezdtünk. Azt vallottuk és azt mondtuk, hogy ennyi ember, ennyi szervezet, összefogása, azonos célért való együttműködése nem létezik, hogy ne vezessen eredményre, és igen, én azt gondolom, hogy ezzel a programmal mi bebizonyítottuk, hogy egy foglalkoztatási főosztály, egy Bugátpál kórház, egy szakképzési centrum, és azok az emberek, akik hittek bennünk, hogy valóban mi azt fogjuk tenni, amit megígértünk, ezeknek az összefogása, ez valami egészen példátlan eredményre vezetett.
Folytatása következik.
Előtte összedugtuk a fejünket főigazgatóasszonnyal, és jó lenne még egy ilyen csapatot indítani, és akkor felvettük a kapcsolatot ismételten a főigazgatónővel, Főispán úr országgyűlési képviselővel, foglalkoztatási központtal. Nagyon pozitívan állt hozzá mindenki, is óriási támogatást kaptunk, úgyhogy már megvolt az első beszélgetés, 21-en jelentkeztek, reméljük, hogy minél többen maradnak, mert természetesen meg kell felelni bizonyos követelményeknek, és most ezek most történnek.
Tehát akkor elindul a képzés, ez már biztos.
2026. január 20-án szeretnék indítani.
Építőmérnök alapszak indul a Miskolci Egyetem műszaki föld- és környezettudományi karán. A képzés célja, hogy olyan mérnökök kerüljenek ki az egyetemről, akik a felelős, fenntartható tervezéstől a minőségi kivitelezésig képesek végigkísérni egy építési projektet, legyen az egy egyszerű lakó vagy középület, út vagy közműhálózat, de akár egy híd vagy egy metró alagút. Az építőmérnökök az elévülhetetlen mérnöki alaptudást ötvözhetik a kreativitással, a mély, a magas vagy az infrastruktúra építés területén. A részletekről Kovács Balázs egyetemi docens, a szak felelőse adott tájékoztatást.
Az építészmérnök ugye az, aki megálmodja, hogy egy adott területet hogyan lehetne hasznosítani, milyen tereket kell kialakítani, azok hogyan fognak funkcionálni, milyen alakúak legyenek egyéb, és utána jön az építőmérnök, aki ezeket az álmokat mondjuk így megvalósítja, aki kitalálja, hogy ahhoz, hogy ez az épület vagy bármilyen létesítmény tartósan, gazdaságosan, fenntartható módon megépüljön, az például milyen alapokra van szükség, milyen statikai megoldásokat kell alkalmazni, hogy ne dőljön össze, milyen anyagokat kell használni esetleg hogy lehet azt úgy megépíteni, hogy az nagyon energiabarát legyen, vagy hatékony. Tehát gyakorlatilag a technikai részleteket és a megvalósítás részleteit azt az építőmérnök találja ki, és ez a képzés ezzel foglalkozik, ez az új képzés, amit most fogunk szeptembertől indítani a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Karán. Ez egy alapszakos képzés, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a középiskolából kikerülő fiatalokat várjuk ide. Várunk gimnazistákat is, de természetesen a megfelelő szakközépiskolából érkezőket is nagy szeretettel várjuk. Az a tapasztalat az egyéb alapképzéseken, hogy független attól, hogy ez egy nagyon erős természettudományos alapképzésen alapuló, tehát egy általános mérnöki szak, ami azt jelenti, hogy sokszor a gimnazisták valamilyen erőnyben vannak ezekben a dolgokban, de aztán utána, amikor egyre erősebb a szakmai oldal, akkor viszont megfordul a helyzet, és a szakiskolákból érkezők a világlátásukkal, a szemléletükkel, a korábban megszerzett tudásaikkal kezdenek előnybe kerülni, és hát szerencsére a Miskolci Egyetem, meg hát ugye a volt bányamérnöki kar, mondjuk így, az híres arról, hogy elég komoly hallgatói összetartás van, tehát itt nagyon jól tudnak együtt működni azok a hallgatók, akik gimnáziumból jönnek, akik az elején vannak ugye előnybe, azokkal, akik a szakiskolákból jöttek, akik viszont később lesznek előnybe, és ugye ezeknek a csoportmunkáknak, meg az összetartásnak azért nagy szerepe van, nagyon tudják segíteni a hallgatókat, de alapvetően mindenkit várunk, akit az építőmérnök képzés és az építőmérnöki tudás érdekel. Több olyan tényező volt, ami ennek a szaknak az indítását mondjuk így, hogy kikényszerítette. Az egyik az az, hogy éreztünk az iparvállalatok részéről egy igényt. A megyében, régióban építőipari vállalatoknál nagyon nagy a munkaerőhiány, ami egyben azt is jelenti, hogy jó esélyük lesz a hallgatóknak, majd a végzett hallgatóknak az elhelyezkedésre, és ők minden támogatást megadnak ez a képzéshez. Másik oldalról azt vettük észre, hogy miközben az országban durván 750 építőmérnök hallgató van, ezeknek töredéke néhány darab csak, ami a régióból érkezik, aminek valószínűleg az az oka, hogy a többi képzőhely ilyen nagyon magasak, vagy a megélhetési költségek, albérlet, vagy nagy távolságban vannak. Tehát akik képeznek, ugye a Budapesten a Műszaki Egyetem, az Óbudai Egyetemen van építőmérnöki képzés, ezen kívül Debrecenben van Pécsett és Győrött építőmérnök képzés. Ugye ezekben az egyetemi városokban, mint Debrecen is, borzasztó megélhetési költségek vannak, tehát a lakbér egyebek. Úgy gondoltuk, hogy a tehetséges régiós fiataloknak kell valamilyen lehetőséget biztosítani, és ez valahogy szerintem összhangban van az egyetemnek azzal a funkciójával, hogy egy ilyen szolgáltató egyetem legyen, tehát olyan képzéseket nyújtson, amelyek a régióban hiányoznak, és amikre szükség van, tehát van társadalmi igény is. És úgy vettük észre, elég komoly az érdeklődés az építőmérnök képzéssel kapcsolatban, hogy ez mind a cégek igényét, mind a lakosság elvárásait, és az egyetem lehetőségét nem utolsó sorban kielégíti.
Ne legyen harmadik címmel tartott előadást Sárospatakon dr. Zaher Gábor. A fiataloknak szóló edukatív figyelemfelhívás leginkább a függőségekről szólt, és azok hosszú távú hatásairól. Az előadás egyik fő üzenete az volt, hogy a megelőzés mindig hatékonyabb, mint a kezelés, és a fiataloknak érdemes időben felismerniük a veszélyeket.
Kábítószer szempontjával az abszolút null tolerancia híve vagyok, és nem azért, mert elvisz a rendőr, meg beteg leszel, meg meghalsz, hanem alapvetően a mai szerhasználat az tökre a bizonytalanságról szól. Legalább 1000 féle szer van kint a piacon, nem tudom, mi van benne, hányféle hatóanyag, milyen mennyiség, ennek milyen hatása lesz. Úgy alkohol szempontjából egy kicsit lazábban tudom kezelni a kereteket. És ez is az előadásom címe, ne legyen harmadik. El fog menni az a fiatal bulizni? El fog menni. Mi nem mentünk el? Hát dehogy nem elmentünk. Én azt gondolom, hogy mi pontosan ugyanolyan, bocsánat, én akkor mindig csak egyes szám első szemébe merek beszélni, én pontosan ugyanolyan fiatal voltam, mint a maiak, csak a világ döntő módon valójában más volt. Úgyhogy a fiatal elmegy bulizni, jó eséllyel fog alkoholt fogyasztani. Mi van akkor, ha megiszik két sört? Mi van akkor, ha megiszik két fröccsöt? Töménnyel óvatosan, mert az nagyon-nagyon oda szokott valójában vágni, de a problémák általában a harmadiknál szoktak kezdődni. És innentől kezdve gyakorlatilag a földön fekvő, összeokádott versenyzőről van szó, de ha betalt egy keretrendszer, ne legyen harmadik, akkor ez működhet természetesen. Oké, természetesen nem minden napról van szó, hiszen az már jó utat jelentett ugye az alkoholbetegség felé, de ha ilyenfajta keretrendszeren belül tud tulajdonképpen működni, akkor szerintem együtt tudunk ezzel a fajta dologgal is valójában élni. Ugye valaki csak úgy válhat függővé, hogyha ezt ugye rendszeresen űzi. Ha mondjuk 3-4 hetente elmennek a haverok, és akkor kicsit bekarmolnak, az nem alkoholfüggőség, akkor lesz egy másnap, esetleg egy harmadnap is, ugye, ezt követően, de önmagába véve ez nem jelent még valójában függőséget, ez jelent egy egyszeri keretsértést, aminek meg lesz a következménye, ja, Istenem, fáj a fejem, agyomromba, mintha kő lenne, 1000 ördög kalapál a fejembe, csak bokából tudok hátranézni, és így tovább, és így tovább, de hogyha ez rendszeresen fordul elő ez a dolog, akkor alapvetően ugye részben kialakul egy tolerancia, hiszen kezdetben még mondjuk annak a 15 éves, 65 kilós kis versenyzőnek mondjuk tényleg a két sör elegendő ahhoz, hogy már kellően ellazuljon, de ha rendszeres edzés munkát végez, hiszen gyakorlat teszi a mestert, akkor el eljuthat odáig is, hogy mondjuk egy üveg Jäger plusz 4 sörrel ugye egész jól elműködik a maga 3,5 ezrelékes félalkohol szintjével, jön, megy, mozog, nokdacu még autóba is ül, hiszen én magam szakértőként elég gyakran látok azért ilyen történeteket, de összességében a rendszerességről van szó itt ebben az esetben, és persze aztán ennek megvannak a nagyon komoly negatív egészségügyi következményei, részben a függőnél van egy belső értékrend átalakulás, hiszen neki valamit a szoftverjébe ádrótozódik, mert ő azt fogja valójában mondani, hogy szerintem ez így helyes, és ha kívülről szól neki valaki, akkor én ezt tudom. Ráadásul a függő saját magára nem szereti kimondani azt, hogy függő. Azt még ha nem is tagadja, de azt szokta mondani, bármikor abba tudom hagyni. Ja, csak még nem jött el a bármikor.
Kerekasztal beszélgetés keretében tekintették át a sárospataki oktatás helyzetét, jelenét és jövőjét a Tokaj hegyalja egyetemen. A program szervezője a Comenius Társaság volt, akik egy jeles évfordulóhoz kötődően invitálták közös gondolkodásra a település oktatási intézményeinek vezetőit. Bolvári Takács Gábor elnököt hallják.
A Comenius Társaság kezdeményezte ezt a találkozót, és a kerekasztal kifejezés az nem pontosan abban az értelemben használatos, ahogy ezt mondjuk egy tévés vitában szokták alkalmazni. Ez egy egyszeri alkalom, és leginkább egy történelmi évfordulóhoz kötődik, mégpedig ahhoz, hogy Johann Amos Comenius 1650. november 24-én, tehát napra pontosan 375 évvel ezelőtt ezen a napon mondta el a beköszöntő beszédét, és Comenius Sárospataki is egész hazai nevelés, tudomány és történet számára megkerülhetetlen személyiség. Öt intézményvezetőt szólítottunk meg, Sárospatak mindkét egyetemének és mindhárom középfokú oktatási intézményének a vezetőit, és lényegében három azonos kérdést küldtem el számukra, amelyekről itt beszélgetni fogunk. Az egyik a saját intézmény rövid bemutatása, főleg a tekintetben, hogy hogyan látja az intézménynek a helyét a régióban és adott esetben országos viszonylatban. A másik kérdés az oktatás helyére vonatkozik, mi a szerepe ma az oktatásnak a mai világban. A harmadik pedig egy érdekes történeti perspektíva, hogy lehet-e, van-e Comeniusnak üzenete a mai ember számára, vagy kifejezetten az adott iskolák számára, amelyet a vezetők képviselnek. Nem minthogyha az intézményvezetők eddig ne lettek volna kapcsolatban egymással, de tény, hogy különböző fenntartókhoz tartozó intézményekről van szó, még akkor is, hogyha az ötből három mögött a református egyház áll, de nem egyetlen intézményről beszélünk. Nem beszélve arról, hogy ezek az intézmények, a középiskolák és az egyetemek egymásnak utánpótlás képző intézményei is. Ilyen szempontból különösen fontos, hogy az intézményvezetők lássák és érezzék egymás gondolatvilágát, az oktatásról alkotott elképzeléseit. Az, hogy a Tokaj-hegyalja Egyetemen most egy iskolavárosok kutatóközpont kutatócsoport működik, ez lényegében a Tokaj-hegyalja Egyetem küldetésének része, és az itteni tanszéki struktúra lehetőséget ad arra, hogy ilyen és ehhez hasonló kutatócsoportok megjelenjenek. Mások is vannak természetesen, gondolok itt például a borvidék történetére, vagy a turizmusra. A lényeg az, hogy az egyetemnek és az ide kötődő értelmiségnek fontos felelőssége van abban, hogy ezt a örökséget és ennek a jövőbeni lehetőségét kiaknázza, és ezt a külvilág felé szisztematikusan tudatosítsa.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hír összefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Time.